A Pannonhalmi Főapátság Magyarország egyik legrégebbi és legjelentősebb bencés monostora, az UNESCO világörökség része, amely egy hegyre épült, és gondolom ez nem véletlen.
Igen, a középkori bencés apátságokat zömében hegyre építették, volt ennek egy szimbolikus értelme, közelebb kerülni Istenhez, másrészt pedig volt egy olyan értelme is, jelentősége is, hogy egy picit távolságot venni a világtól, a hétköznapoknak a eseményeitől, és valahogy jobban koncentrálni egy belső útra, de persze ez nem elkülönítést jelentett, hanem egy józan távolságtartást.
Az, hogy az UNESCO világörökség része lett a főapátság, mire kötelezi önöket?
Valójában mi kezdeményeztük, mi próbáltuk fölhívni az apátságnak a 1000 éves történelmére a figyelmét az UNESCO-nak, és mikor az apátság történelmére nézünk, akkor nem egyfajta ilyen múlthoz való ragaszkodás, vagy elsősorban a múltnak a megoldásai lebeg előttünk, hanem sokkal inkább az, hogy mindig a kor követelményeinek megfelelően, a kor kihívásaira válaszolva, próbáljunk megújulva számot vetni a dolgainkkal, és így választ adni a kérdésekre. És így ez volt jellemző az apátság több mint 1000 éves történelme során. És amikor mi ezt 1996-ban kezdeményeztük, és el is értük, mert akkor volt 1000 éves jubileum a főapátságnak, akkor elsősorban egy ilyen imádság, munka, olvasás, tehát fizikai munka, szellemi munka és imádságnak a harmóniájára szerettük volna fölhívni a figyelmet az apátságra. Mindig ez volt jellemző, hogy ez ilyen fönntartható módon, századokon át ívelő keresztény életnek az üdítő jellegére, vagy a jövőben is távlatos szerepére, vagy a mában megoldást kínáló helyzetére akartuk fölhívni a figyelmet.
Mi a főapátság 1000 éves fenntarthatóságának a titka? Mert hogy ez mindig fontos szempont volt a főapátság életében, viszont a rendszerváltás után ez új értelmet kapott.
Igen, a bencés rendi hagyományoknak mindig is része volt valamiképp a önfenntartás, és az is, hogy így a kezdetektől kezdve így harmóniában élni a természettel. A dombnak a teteje, ahol élünk, vagy más monostorok is természetben vannak. Később városok épültek a monostorok köré, és így a városi monostoroknak a létrejötte, az a bencés hagyományban nem arra vezethető vissza, hogy a szerzetesek költöztek városba, hanem emberek telepedtek oda a közelbe. De valamiképpen megmaradt ez a harmóniában élni a természettel. Szent Benedek azt írja, hogy a monostor az egy olyan élettér, amelyben minden szükséges dolog jelen van. Hát ő ilyenekre gondolt, hogy víz, malom, kert, különféle műhelyek, ami a korabeli szerzetes életnek, vagy egyáltalán az életnek a alapvető hozzátartozója, de modern korban sokkal inkább lett egy kulturális, szociális, oktatási feladata is egy-egy monostornak, és így ebben való helytállás is egyértelmű volt. Ma mi a háború előtt úgy működtünk, hogy volt egy törzsbirtoka az apátságnak, és a birtokoknak a jövedelméből tudtuk fönntartani az oktatási, szociális, karitatív intézményeinket és a plébániáinkat. Ma másképp szerveződik az élet, de ezt az útkeresést, hogy amit csak lehet, azt mi tegyünk hozzá a működéshez, vállalkozásokon keresztül, turizmuson keresztül, ez így igazában véve ugyanannak az önfenntartásnak, a kísérletnek a folytatása, ami a háború előtt volt ránk jellemző.
Gondolom nem csak a klímavédelem volt az, ami felerősítette az apátságban a zöld szemléletet.
Nem, ez volt talán sokkal inkább még mielőtt ezek a zöld mozgalmak így nagyon jogosan elindultak, és így tömegekben tudatosodott az, amit a Ferenc pápa is megfogalmaz a Laudato Si enciklikájában, hogy a föld veszélyben van, és kvázi így megszemélyesítve mondja, hogy ez a szerető anya panaszkodik, amiatt a bánásmód miatt, amit az emberiség tesz vele, a föld közös otthonunk, és panaszkodik, ökológikus megtérésre hív, ezt írja a pápa. Ez jóval előbb elkezdődött, és talán épp ez a kezdetektől fogva meglévő harmóniában élni a természettel szemlélet van a hátterében, de mára úgy gondolom, hogy ez egy külön tartalmat kap, mert ma mindenki érzi, hogy van egyfajta gond. A természetvédelem és a környezetvédelemnek a nagy kérdése, ez most már nem egy ilyen úri huncutság senki számára, hanem látja ezeket a problémákat, és így arra szeretnénk fölhívni a figyelmet, amit a pápa is mond, hogy minden közösség kiveheti a föld javaiból, amire szüksége van az életben maradáshoz, de kötelességünk is egyben megvédeni és biztosítani a természetnek az épségét, és azon a területen, ahol ki valamit tud tenni, mi az energiával próbálkoztunk, a fűtés, villamos energia, naphő technológiákon valamit elérni, ami nálunk lehetséges, ami itt adottság. Úgy gondolom, hogy mindenki számára ez a legfontosabb.
De ugye ezt már elkezdték rögtön 2003-ban, amikor újjáélett a szőlő és bor kultúra, ugye megépült az apátsági pincészet, és már itt a zöld szemlélet vezérelte önöket.
Igen, az apátsági pincészetnek van egy ilyen sajátos szerkezete, az, hogy egy domboldalra épült, és ezen a gravitációs elven alapuló földolgozás, ez energiát is spórol meg, és amellett úgy gondolom, hogy minimális beavatkozás történik a természetes folyamatokba, és ez így a minőségen is meglátszik, nekünk egy ilyen négy emeletes résházunk van, ahol a szintek között a gravitáció viszi tovább a réslét, a mustot, a nyersbort, amivel éppen szó van. Ez így benne van a pakliban az első pillanattól kezdve, de talán úgy gondolom, hogy emiatt is egy apátsági pincészet, az a borvidék, ahol mi élünk, így nem véletlen hívják teremtett borvidéknek a Parohalma környéki dűlőket, ami apátsági szőlőkultúránkat, meg ezt az egész borvidéket, hogy így ezzel is felhívjuk a figyelmet valami fajta tőlünk független adottságra, épségre, ami a Jóistennek az adománya, és nekünk kötelességünk ezt óvni, és nem fölborítani a természetnek a rendjét.
Igen, és amit önöknek a Jóisten ad, azt vissza is adják. Ugye ott van a biomassa fűtőművük. Jól gondolom, hogy az energiaválság önöket annyira nem rengette meg?
Hát az energiaválság az Magyarországon mindenkit érintett, de természetesen nagy lehetőség volt számunkra, hogy mi sok-sok évvel ezelőtt a gázfűtésről áttértünk biomassa fűtésre, és 2700 kilovattos kazánunk van, amellyel gyakorlatilag az apátságot, az összes épületünket fűtjük, és így nekünk körülbelül ilyen 400 ezer köbméter volt az évi felhasználásunk, és ez nagyon minimálisra csökkent, a fűtésszezon kezdetén meg az elején kell csak gázkazánokat működtetni, amikor még egy-egy rövid időre csak temperálni kell, de egyébként pedig biomasszával fűtünk, és talán ennek az a másik előnye, hogy ez itt a környéki erdőknek a vágástéri hulladéka. Tehát még olyan nagy szállítási költség se terheli, tehát nem messziről kell idehozni a fűtőanyagot, hanem mi a helyi erdőgazdasággal kötöttünk szerződést, ilyen hulladékterméket, amit eddig nem nagyon tudtak hasznosítani. Itt ágvégekről van szó, amit összezúznak, és valójában ez a fűtőanyag.
Mindenféle megújuló energiaforrást alkalmaznak egyébként a főapátság területén, illetve a főapátság épületeiben?
Hát mi azt próbáljuk, ami itt a környéken lehetséges. Ez a biomassa fűtés is kifejezetten ide lett kifejlesztve, mert a mi erdőinknél nincs olyan nagy fa produktum, hogy így a törzsen lehetne fűteni, de amikor mi elkezdtük a napelemnek a lehetőségeit végigjárni, akkor valójában ezen a téren tudtunk is egy nagyot lépni előre. Először csak a viátorapátsági étteremnek, meg az új kazánnak a tetőfelszínén telepítettünk napelem parkot. Ez egy sokkal kisebb lehetőség volt, viszont 2022-ben kezdtünk el telepíteni Panhalma és a Ravaszt között egy nagyobb napelemparkot, itt körülbelül 2500 tábla napelem található, és egy megawatt a teljesítménye. Ez most már befejeződött, még a tárolókapacitás kell bővíteni, kiépíteni, itt még ilyen jogi tisztázandó dolgok is vannak, ami nem rajtunk múlik, de hamarosan így teljes üzembe tudjuk venni, és ezt az előzetes számítások szerint a főapátság és cégei éves fogyasztásának úgy 70%-át fogja fedezni.
És egyébként ezt a szemléletet ki tudták terjeszteni a pannonhalmi területi főapátság 15 egyházközségére is? Tehát ott is igyekeznek?
Tagjai egy úgynevezett energiaszövetségnek, amivel mi így hát kapcsolatba kötjük. De ez a hálózat, ez még egyelőre egy elméleti konstrukció, még jogi tisztázásra van szükség, hogy ez jobban beépüljön. De úgy gondolom, hogy ma nagyon sok helyen nálunk itt nagyon érzem azt, hogy nem csak a főapátság, hanem az önkormányzat, a környéki településekben van egy nagyon erős ilyen tudatosodási folyamat, hogy ahol lehet, ott energiát kell megtakarítani, és nem csak azért, mert hogy nagyon sokba kerül, hanem van ennek egy ilyen erkölcsi háttere is, hogy felelősek vagyunk azért, hogy mit hagyunk az utódainknak, és azt is mindenki látja, hogy több energiát és nyersanyagot fogyasztunk, mint ami vissza tud pótlódni. Éppen ezért így a megújuló energiahordozók azok nagyon fontos kérdéssé váltak.
A húsvét ugye a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe. Viszont az szerintem manapság látható, hogy míg régen ez nem volt kérdés az emberek számára, hogy miről is szól igazán a húsvét, mit is ünneplünk húsvétkor, ma már igen. Sőt, én úgy érzem, hogy a vallásos embereket leszámítva nem igazán tudják, a gyerekekről meg már nem is beszélve. Tehát ugye a húsvét ma már inkább üzletté, iparággá nőtte ki magát, mint azzá, amit igazán régen jelentett. Beszéljünk egy kicsit a húsvétről, a húsvét ünnepkörről.
Igen, valóban én is úgy érzem, hogy néha csak nyusziról, meg tojásról, meg húsvéti kirándulásról szól. Sokkal többről van szó, a húsvét az a kereszténységnek a legnagyobb ünnepe, a központi ünnepe, Krisztus föltámadásának az ünnepe, ami megváltásunknak az ünnepe. Most már benne vagyunk a nagy hétben, a húsvétot megelőző vasárnap, virágvasárnap szoktuk ünnepelni azt az eseményt, hogy Krisztus bevonul Jeruzsálembe. Ő a tanítványaival északi területekről elindul Jeruzsálem felé, Jordán folyónak a partján, a vidéken, tanítja őket, nagyon sok élményben van részük a tanítványoknak, és amikor eljutnak Jeruzsálembe, akkor a bevonulás pillanatát ünnepli a tömeg, de igazában véve egy tragikus időszak következik, mert a hatalmukat féltik tőle a főpapok, talán a rómaiak is egyfajta, akik akkor az uralkodó rend Palesztínában, a mai Izraelnek a területén, és Jeruzsálemben is ők vannak uralmon, akik úgy érzik, hogyha itt egy ilyen vallási megújulás, az Isten uralmának az ideje következik, az veszélyezteti a császárnak az uralmát, az ő rendjüket, és így összejátszanak egy korabeli helyi elittel, a főpapokkal, és Jézust elfogják, keresztre feszítik, nagypénteken ünnepeljük az ő keresztre feszítésének a napját, eltemetik, sírba helyezik, viszont vasárnapra föltámad, nagyszombat és húsvét vasárnap éjszaka, és Krisztus feltámadásának ez az ünnepe legnagyobb ünnepe a kereszténységnek. Itt lehet, mikor erről beszélünk vagy gondolkodunk, egy ilyen történelmi eseménysort végig gondolni, hogy melyik nap mi történt, mi volt a mozgatórugó, mi lehetett Pilátusnak a szempontja, aki a rómaiaknak akkor a képviselője, vezetője volt, mi lehetett a főpapnak a szempontja, mi lehetett a farizeusoknak a szempontja, stb. Stb. De a háttérben viszont egy fantasztikus történet van, Isten a saját fiát küldi el hozzánk, ő maga jön el közénk, és a megváltást, az emberiségnek a megszabadítását, így az Isten felé fordítását, azt valami egészen csodálatos módon éri el. Úgyhogy egy lesz közülünk, a mi életünket éli, átadja magát gyűlöletnek, az önzésnek, és egészen odáig megy, hogy hagyja, hogy igazságtalanul, jogtalanul kivégezzék. de nem marad a sírban, hanem föltámad. És így úgy gondolom, hogy ilyen bátorságot, reményt ad minden embernek, akinek nehéz az élete, de vállalni kell. Mindenkinek vannak problémái az életben. Részben olyanok, amiért ő tehet, de nagyon sok olyan, amiről nem tehet, hanem mások okozzák azt. Krisztus velünk van a nehézségeinkben, és Krisztus a föltámadásra vezet bennünket. Na hát ez az ünnepnek a kerete és a tartalma, és erre hív meg mindenkit a kereszténység, hogy amikor Krisztusnak a élettörténetéről elmélkedik ezekben a napokban, végig gondolja az újjongást, ahogy fogadják, egészen odáig, hogy feszítsd meg, kiáltanak, hogy elhagyják, hogy egyedül marad, de Isten nem hagyja a halálban, hanem föltámasztja, akkor így megtaláljuk az ő életében a mi életünknek a párhuzamait is, és ebből így erőt merítsünk meg, hitre jussunk meg, így ő tudja átvenni az életünknek a vezetését. Nagyon-nagyon gazdag tartalmú napok következnek, amíg el nem jutunk húsvét vasárnapig.
Február 26-án Hamvazó Szerdán zöld böjtöt hirdetett, amelynek a fogadalmait és ajánlásait kiterjesztették az egész esztendőre. Honnan jött a zöld böjtnek az ötlete? Ugye tudjuk a nagy böjtöt, amelyet ma már nem annyira szigorúan és nem mindenki tartja be. Valahol ez ahhoz fűződik?
Valójában 2020-ban már 5 éve hirdettük meg először Hamvazó Szerdán a zöld böjtöt, és valójában arra gondoltunk, hogy kicsit olyan automatikussá válik néha ez a böjti készület, hústól való tilalom a nagyböjtnek a péntekjein, és Ferenc pápának a Laudato Si enciklikája adta hozzá az inspirációt, hogy kreatívabban közelíthessünk a böjthöz. És a böjtnek a végső értelme nem elsősorban az, hogy most mennyit eszünk, vagy mit eszünk, vagy mit nem eszünk, hanem hogy a megtérés felé vezessen bennünket. Tudatosodjon bennünk az, hogy meg kell újulnunk. És ez a zöld böjt, ez a környezettudatos megújulásra szeretné fölhívni a figyelmet. Hogy a megtérés nem csak azt jelenti, hogy elismerjük, hogy nem vagyunk tökéletesek, és szükségünk van arra, hogy egy úton járjunk, amelyik megtisztít bennünket, hanem kapcsoljuk ezt össze azzal, amit a pápa kér tőlünk, hogy jobban figyeljünk a világnak az épségére. És így ez az 5 szempont, ami takarékosságra, tudatosságra hívja fel a figyelmünket, ez egyrészt egy valóságos böjti vállalás is lehet, másrészt pedig egy ilyen hosszú távú program lehet a világnak, a természetnek a megsegítésére. Az első az, hogy takarékoskodj az energiával. Ha ezt úgy tudatosítja az ember, akkor rájön, hogy mennyi helyen pazarlunk energiát, és az energia az nagyon fogy, többet fogyasztunk, mint amennyit vissza tudunk pótolni, amit a természet tud termelni. Ezért ez egy alapvető szempont. Akkor a másik, tudatosan vásárolj. Néha nem is reflektálunk arra, hogy van szükségünk, vagy nincs szükségünk. Erre a reklámok, meg így a mai életvitel is arra visz bennünket, hogy így pazarlóan vásároljunk, és utána pedig eldobjunk dolgokat. Energiát, nyersanyagokat pazarlunk. A harmadik az, hogy tölts több időt a természetben. Olykor annyira mesterséges világban élünk, csak épített környezetben, néha az ember ki sem megy napokon keresztül az épületnek a falai közül, és ez nem csak a egészségére hat, a friss levegő, stb.-nek a hiánya, hanem így az elméjére is, a szívére is, a lelkére is hat, mert egy épített környezetben csak a saját kezem alkotásával találkozom, és így szinte megfeledkezem az Istenről. De hogyha kint vagyok a természetben, sétálok, túrázok egy erdőben, ott amit körülnézek, az semmi se az embernek az alkotása, vagy az ember kezem munkájának az ártó hatását látom, amikor szemetelnek, szétdobálnak dolgokat, az a teremtőhöz visz bennünket közelebb. Akkor a negyedik ilyen fölhívás, hogy táplálkozz egészségesen. Elhízott társadalom vagyunk, és a jólétnek egészségkárosító hatása is van. Az a sok minden fölösleges dolog, amit így beviszünk, és hogyha erre jobban figyelünk, az egyrészt egy ilyen egészségmegőrző szerepe is van, de másrészt pedig a teremtésvédelemnek a szent ügyét is szolgálja. Az ötödik, tekints magadra teremtményként, aki Isten vendége a Földön, így a helyünket is tisztázza a világban. Persze a Biblia első lapjaiból az derül ki, hogy a világot az ember számára teremtette az Isten. A teremtés koronái vagyunk, de nem azért, hogy kizsákmányoljuk és lealázzuk, hanem hogy testvérei vagyunk a többieknek, a teremtett világ, az állatvilágnak, növényvilágnak, a többi embernek természetesen. És így nincs jogunk többet kivenni belőle, mint ami tud regenerálódni. És hát így vendégek vagyunk végső soron a Földön, és hogyha az ember elgondolkodik azon, hogy mit illik vendégségben, és mit nem illik, akkor sok minden eszébe jut, és úgy gondolom, hogy mi sok mindent olyan teszünk így emberiségként itt a Földön, amiért igazából véve szégyellni kellene magunkat. Ezekre akarja fölhívni a figyelmet, hogy kreatívabban viszonyuljunk a böjthöz, kapcsolódjunk a böjthöz, és a Ferenc pápa felhívása szerint egy ilyen ökológikus megtérésnek az időszaka is legyen a nagy böjt.
Talán nekem az ötödik, a tekints magad a teremtményként, aki Isten vendége a Földön. Talán nekem ez a legfontosabb üzenet ennek a kezdeményezésnek, mert hogy ahogy ön is mondta, mára ezt az ember elfelejtette. Mi úgy gondoljuk, hogy mi vagyunk a Földnek az urai, és nem pedig meghívott vendégei.
Sajnos így van, tehát gyakran kizsákmányolóként, hatalmaskodóként működünk a Földön, aki mindent megtehet, aki rombolhat. Azok a sebb helyek, amit egy légi fotón lehet látni a Földön, szinte ma nincsen már ökológiai szempontból épp terület, ami ne alakult volna át így a rendben működése során, és valójában iskolában tanítjuk azokat a ilyen katasztrófa jellegű dolgokat, hogy a gazdasági tevékenység az az utolsó 2-3 évszázadban 100-szorosára nőtt. A szárazföldi felszínnek a nagyobb része ma már kultúrtáj, ilyen iparszerű mezőgazdasági monokultúrák borítják a Földet, és hát a biodiverzitás az döbbenetes módon csökkent. Tehát a globális fajkipusztulásnak az idejét éljük, és ez minden csak nem felelős viszonyulás a Földhöz, és nem egy ilyen vendéghez illő magatartás.
Ahhoz, hogy ezen tudjunk változtatni, ahhoz az egyik út a megtérés? Elindult az emberiség a megtérés útján?
Én úgy gondolom, hogy még nem indult el, ha így beszélünk róla, hogy az emberiség, nagyon sok emberben tudatosodik ez, de talán a fájdalom nyomás még nem elég nagy, hogy erre jobban rádöbbenjünk. Épp ez lenne az embernek a sajátossága, hogy az igazán emberi, hogy értelmével fölismer dolgokat, átlátja, ugye a szívében is megindul, és akkor az akaratát tudja afelé mozdítani, de mégis a tapasztalat az, hogy a fájdalomnyomás az, ami kész szerint sokszor. Persze, amilyen fölmelegedés van, amilyen hektikus az időjárás, csak itt Magyarországon, amit az utóbbi években tapasztaltunk, egyszer szárazság van, utána égszakadás, földindulás, és annyi eső esik le egy-két nap alatt, mint máskor egy fél év alatt. Hát azért most már kell látnunk a nehézségeket.
Mennyire nevezhető a zöld böjt edukációs programnak, és ezt azért kérdezem, mert ugye elsősorban az iskolák között terjed, nagyon sok iskola magáivá tette ezt a zöld böjt programot.
Nagyon örülök neki, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak a minisztere az idén magáivá tette ezt a programot, és a szakiskoláknak a figyelmét fölhívták rá, és így sokan csatlakoztak hozzá, így a mi iskolánkban is van zöld csoport, akik a szelektív hulladékgyűjtésért felelősek. Törekszünk arra, hogy hulladékkezelőbe, szennyvíztisztítóba el tudjanak látogatni, mert amikor csak ott az osztályteremben látnak egy kukát, az is más, meg amikor látják egy nagyváros vagy egy közepes városnak a hulladékföldolgozóját, hogy mi minden keletkezik ott egy-két nap alatt. Így azért jobban felelősség indul a szívükben, olyan szempontból is, hogy mi az, ami szelektívan gyűjtendő, mi az, amit újrahasznosítani lehet. Erről előadásokat tartunk, tanúságtételek vannak, szemétgyűjtő napok vannak. Tartottunk több alkalommal egy úgynevezett teremtésvédelmi keresztutat. Ez is egy nagyböjti gyakorlat, a keresztúti járás. Krisztus szenvedésének az állomásaira emlékezünk. Mi a Ravaszdi templomból indultunk, és a Pannonhalmi bazilikába értünk el, és útközben érintünk egy forrást, érintünk egy kis patakot, érintünk szántóterületet, erdőt, érintünk kultúrtájat, és így a föld szenvedését is lehet Krisztus szenvedésével párhuzamba állítani. Amikor a vizek tisztaságáról van szó, egy forgalmas közúton megyünk át, ahol a levegő tisztaságáról van szó, szántónál a monokultúráknak és a talajeróziónak a problémájáról, egy telepített erdőben, ahol mondjuk a természetes növényfajoknak a száma nagyon lecsökken, mert ilyen monokultúrában van. Egy épített környezetben, ahol szemetet halmoznak föl az utcán vagy az útszélén, eldobnak emberek dolgokat. Tehát úgy gondolom, hogy ez is az edukációnak a része. Ezen fiatalok, idősebbek is részt vettek, több mint 100-an voltunk, és úgy gondolom, hogy példaértékű, hogy egy-egy ilyen impulzust kapnak emberek, és utána azt a hétköznapokban viszik tovább. Mert maga a zöldbőjt fölhívás, vagy egy teremtésvédelmi keresztút, vagy egy-egy akció, amikor zöld napot tart egy gimnázium, az valójában egy impulzus azoknak, akik részt vesznek benne. Azért van, hogy az év 365 napján ez eszükbe jusson, és ne csak egy ilyen elszigetelt, egyszeri esemény legyen.
Sokan leegyszerűsítik a húsvét üzenetét arra, hogy az élet győzelme a halál felett. És ez lehet ma azt hiszem minden embernek szóló üzenet, mert amerre halad az emberiség azzal, amiket tesz és csinál, az egy hatalmas nagy pusztítás. De hogy nem kell, itt vége legyen a dolognak.
Igen, húsvét profán közelítése az valóban ez, hogy életgyőzelme a halál fölött. Sokkal több ennél, mert Krisztus az, aki legyőzi a halált, az Istennek a fia győzi le a halált, és amikor mi valami rossz dolgon, valami pusztító, valami halálos dolgon akarunk győzni, akkor nem csak a saját erőnkre számíthatunk. És ez az élet győzelme a halál fölött egy ilyen kicsit kivresítő vagy szlogenszerű mondás, ennek hiányzik alapvetően egy olyan belső tartalma, ami nem arról szól, hogy én vagyok olyan erős, hogy mindig le tudom győzni a halált, hiszen annyiszor legyőz bennünket a rossz, így segítségre szorulunk, az ember segítségre szorul, és az Isten áll mellettünk, és igazából véve benne reménykedhetünk ebben a kilátástalannak tűnő helyzetben, ami így az ökológiai helyzet ma Magyarországon, de az egész világon. Magyarország nem elszigetelt része a világnak. Ez nem egy-egy régiónak az elszigetelt problémája. De ezt a kilátástalan helyzetet az emberiség maga nem tudja megoldani, hogyha nincs egy olyan erkölcsi tartás, amit persze a Jóistennek a szeretete, a Szentléleknek a kegyelme tud kibontakoztatni a szívünkben, akkor saját erőnkből nem fog sikerülni.